Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket pünkösdi ünnepi Isten tiszteletünkön, tulajdonképpen a pünkösdi hétvégén, hiszen tegnap kezdődött már, amikor itt a templomunkat és az udvarunkat megtöltötte a hang, a dicséret, az ige, különböző formában. Olyan jó volt együtt lenni tegnap a kisvárdai testvérekkel, a nyírtelekiekkel és a görögszállásiakkal, és most pedig a mai napon pedig itt a templomban úrvacsorás istentiszteletre gyülekeztünk össze. Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos eleme, az istentisztelet, a kötött keretek között hangzó ige és a szentséggel való élés, és ugyanakkor pedig az a lendület, ami a gyülekezeti napnak a kötetlenségében benne van. Az a két ige van nekünk az útmutatóban, az egyik Zakariás könyvéből, a 4. fejezet 6. verse, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. A második pedig, az Úr lelke betölti a földkerekséget, igéjével megvilágosít mindeneket, semmi sincs rejtve előtte, halleluja. Ez a második ige, itt egy picit megállok, mert lehet, hogy a testvérek, ha olvasták az útmutatóban, akkor fönnakadtak rajta, hogy nem tudjuk, hogy honnan van ez az ige, ugyanis zárójelben az szerepel, hogy bölcs 1:7. Ez a Salamon bölcsessége című irat, amit nem ismerünk, ugye? Vagy nem tudom, én fönnakadtam ezen, és utána néztem, hogy mi lehet ez. Ugye a második ige, ami az útmutatóban van, az mindig a bevezető liturgiához kapcsolódó mondat, ami az Isten tiszteleteken most már lassan 2000 éve, hogy hangzik, és ez a mondat, ez abból a részéből van a Bibliának, ami a különbsége a római katolikus, illetve a katolikus és a protestáns Bibliának. Tudjuk azt, hogy miért van különbség a két Biblia között terjedelmében? Tudja valaki? Na, akkor erről jó, hogy beszélünk. Mert hogy eredetileg az Ószövetségnek az iratai héber nyelven íródtak. Amikor a babiloni fogság után létrejött a diaszpóra zsidóság, tehát szerte a világon mindenhol voltak istenfélő zsidó emberek, akkor akik már idegen országban születtek, azok közül nagyon sokan már nem tudták a héber nyelvet beszélni és érteni, amin a Biblia szövege volt, ezért készítettek számukra egy görög fordítást. Viszont akkor, amikor ez a görög fordítás elkészült, akkor néhány irat még, ami akkoriban azokban a körökben minden közösségben használtak, az bekerült ebbe a görög fordításba, úgy hívták ezt a görög Bibliát, a görög Ószövetséget, hogy Septuaginta. 10-szer több könyvet tartalmaz egyébként, tartalmában ugyanaz, mint a Biblia többi része, csak valami miatt ezek ugye a görög területen terjedtek el. És amikor elkészült a Biblia fordítás nemzeti nyelvekre, akkor a katolikusok a görögöt vették alapul, a görög fordítást, aztán Luther pedig, mondván, hogy vissza az eredetihez, ő pedig a héber nyelvből és a héber könyvek szerint fordította. Tehát ezért van ez a különbség a kettő között, viszont ugye az istentiszteleti liturgiában vannak olyan imádságok is, amelyek ihletett, lélektől ihletett imádságok, tehát nem csak bibliai szövegek hangoznak el, hanem mondjuk akár megfogalmazott imádságok is, ezért vannak ilyen mondatok is benne. Na de, visszatérve erre, hogy ha megijednénk attól, hogy hoppá, hát hogy kerül ide egy ilyen mondat, hallgassuk meg még egyszer ennek a második mondatnak a jelen, vagy hogy hangzik? Az Úr lelke betölti a földkerekséget, igéjével megvilágosít mindeneket, semmi sincs rejtve előtte. Az a mondat, ami a Szentírás üzenetével egyezik, és egy Isten tiszteleten bátran elhangozhat. Tehát most egy ilyen a második igénk. Én szerintem egy vagy kettő ilyen fordul elő az útmutatóban, amikor ilyen mondat szerepel másodikként itt. No, ezt úgy éreztem, hogy fontos, hogy ha fönnakadunk, akkor tudjuk, hogy miről van itt szó. Na de, Panna, bocsánat, hogy ilyen sokáig kellett várnod. Azért kértem, hogy maradj itt elől, mert szokatlan dologgal találkoztunk, amikor bejöttünk ide a templomba. Ugyanis van itt egy ilyen tábla, amin sok minden látható, és Pannát szeretném megkérni, hiszen ő itt volt tegnap, és tudja, hogy mi történt, hogy mondd el nekem, légy szíves, hogy mit látunk itt, és miről volt szó tegnap.
Arra, hogy Péter prédikált az embereknek Istenre, és sokan elcsodálkoztak, voltak, akik elaludtak,
voltak, akik zúgolódtak, és voltak, akiket
megérintett
nagyon, és hitre jutottak. Na most, sok mindent látunk itt ezen a képen. Például itt van a felső sarokban néhány imádkozó ember, és a fejük felett lánynyelvek. Kik ezek az imádkozó emberek?
Tanítványok.
Tanítványok. Jézus tanítványai. Miért imádkoznak?
Mert
Jézus már elment, és megígérte nekik, hogy mielőtt még visszajön, előtte elküldi a Szent Lelket, és akkor ők együtt maradtak, és imádkozva várták, hogy akkor mi fog történni, hogy fogja az Isten beteljesíteni azt, amit Jézus megígért neki. És akkor mi az a lánynyelvek? Lángot kapott az épület, és leégett a fejük?
Nem, hanem lánynyelvek szálltak a fejük felé, és szétszettek, és betártak Szentlélek.
Így van. Ez egy külső jel volt, de aminek az volt az értelme, hogy tüzet fogott a szívük, betöltötte őket az Isten Szent Lelke, és utána, mivel betöltötte őket az Isten Szent Lelke, utána mentek ki, hova?
A nép közé prédikálni.
Így van, a nép közé prédikálni, és ugye itt van Péter, aki prédikál, kiről prédikál? Mit mondtunk, hogy kinek kell mindig magasan lenni és középen? Isten fiának, Jézus Krisztusnak, akiről mi az, amit nagyon fontos mindig elmondani, és soha nem szabad úgy bizonyságot tenni, hogy ez kimarad belőle. Mit mondtunk, hogy az egyik, hogy
meghalt
a mi bűneinkért,
és
feltámadt a mi megigazulásunkra. Úgyhogy ez volt a tegnapi napnak az üzenete, és az a gondolatom volt tegnap, amikor itt takarítottunk, hogy ezt nem takaríthatjuk el innen, hiszen ez a legfontosabb. Aki itt volt tegnap, az emlékezzen arra, egyébként sok mindenre, amit Isten Szent Lelke tegnap a szívekhez szólt. Aki meg nem volt itt, az is láthassa azt, hogy mi az, aminek mindig középpontba kell lennie. Köszönöm, hogy segítettél, Panna. Egyébként Panna nem tudott róla, hogy ki fogom szólítani, de ez is ugye egy, és milyen ügyesen és bátran itt volt. Ugye a Szentlélek munkája az, hogyha az ember bátran mer beszélni az Isten dolgairól. Tegnap egyébként volt egy játékos vetélkedő is, ahol először kérdeztem, hogy tíz önként jelentkezőt kérek. Könnyen összejött a 10? Hát elég nehezen mondom, mi van a bátorsággal? Hát szükségünk van az Istentől kapott lélekre, meg bátorságra, ahhoz, hogy szóljunk. Úgyhogy köszönöm szépen neked a bátorságot, mehez gyerekórára.
Én elvestem az igét, anyáim.
Azta, szuper! Na, itt a bátorság, testvérek. Remélem mindenki olvasta az igét ma reggel, és úgy érkeztünk meg, és akkor nagyon várjuk azt, hogy Isten Szent Lelke ma ezen az Isten tiszteleten mit szeretne a szívünkben elvégezni. Az evangélikus énekeskönyvből lesznek a mai énekek, a kezdő énekünk a 229-es számú ének.
Thank you.
liturgiában a hatos éneket fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 54. 55. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki mindent megvilágosít. Magasztallak téged, én Istenem. Az én lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, Te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra, pünkösd ünnepére felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a második fejezetben, az első 13 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom, az első verstől. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az igehirdetésre készülve énekeljük a 239-es számú éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet mára igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 9-től a 13. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliuma 11. fejezetéből olvasom, a 9. verstől. Jézus mondja: Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azzal a kérdéssel szeretném kezdeni a mai igehirdetést, hogy milyen ima kéréseink vannak. És szeretném kérni, hogy mindenki, aki imádkozni szokott, többet vagy kevesebbet, de imádkozni szokott, az próbáljon meg magában válaszolni erre a kérdésre. Milyen ima kéréseink szoktak lenni? Mik azok a dolgok, amikért, vagy azok a területek, amikért nagyon sokszor szoktunk imádkozni? Konkrétan mi az, amivel kapcsolatban talán pont ezt az igét, ami most a prédikációs alapigének az első mondata, ezt az igét szoktuk bátorításként kapni, vagy felidézni magunkban, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Sokat imádkozunk, sok mindenért talán. És mik lehetnek ezek a dolgok? Nyilván a személyes dolgokat én nem tudhatom, ezt mindenki maga tudja magában összegyűjteni, vagy megvizsgálni a saját ima életét, de azért néhány kategóriát azt hiszem, hogy meg lehet fogalmazni, vagy lehet látni, hogy mibe tudjuk gyűjteni az ima kéréseinket. Például nagyon sokat szoktunk imádkozni dolgokért, amikben benne vagyunk. Talán azért, mert amiben benne vagyunk, azt úgy érezzük, hogy kilátástalan és nehéz helyzet, és azért imádkozunk az Istenhez, hogy adjon valami megoldást arra a helyzetre, vagy adjon nekünk erőt ahhoz, hogy abban a helyzetben helyt tudjunk állni, mert tudjuk, hogy az a helyzet nem fog változni, de úgy érezzük, hogy ha az Isten nem adja meg nekünk az erőt és a kitartást, akkor lehet, hogy összeomlunk abban a helyzetben, amiben éppen kerültünk. Vagy az a helyzet, az a dolog, amiben éppen benne vagyunk, az egy olyan, hogy azt érezzük, hogy segítségre van szükségünk, az Isten segítségére, és emberi segítségre is, és azért imádkozunk az Istenhez, hogy az Isten rendelje ki számunkra valamilyen formában, vagy valaki által a segítséget, amire szükségünk van. Aztán lehet, hogy a másik nagy terület, vagy nagy téma, amiért szoktunk imádkozni, az bizonyos embereket jelent. Olyan emberekért imádkozunk, akiket nagyon szeretünk, akiknek az életéért aggódunk, akinek a sorsa a szívünkön van, és szeretnénk, hogy az ő életükben akár az a nagy baj, ami rájuk köszöntött, az megoldódjon, vagy az Isten adjon valami megoldást az ő számukra, vagy egész egyszerűen csak mondjuk akár egy szomszédunk, vagy egy ismerősünk, tehát nem csak feltétlenül a legközelebbi hozzátartozó, vagy az általunk legjobban szeretett emberről lehet szó. Lehet egy ilyen távolabbi ismerős is, akinek valahogy a sorsa, az üdvössége foglalkoztat minket. Nem biztos, hogy minden utcabelinek a sorsa úgy érdekel, de egy valaki van a szomszédaim közül, akire újra és újra gondolok, és azt érzem, hogy lehet szüksége lenne az Istenre, hogy megismerje az Urat, hogy változzon az élete, és ő érte nagyon sokat szoktam imádkozni. Vagy az is lehet, hogy a harmadik ilyen nagy téma a gyülekezettel, az egyházzal kapcsolatos ima kéréseink. Hogy imádkozunk a közösségünkért, a hívő közösségért, annak a növekedéséért, de imádkozunk a testvérekért, akikkel ugyanahoz a közösséghez, vagy ugyanahoz az egyházhoz tartozunk, vagy akikkel régen hitben, egységben voltunk, de aztán most valahogy úgy távolabb kerültek a gyülekezettől, és ott van a szívünkön, talán állandó napi ima témaként, hogy Uram, cselekedjél, hogy változzanak életek, hogy gyógyuljanak a sebzett szívek, vagy éppen a megkeményedett szívek végre újra dobogni kezdjenek a te közeledben. Hogy épüljön az Isten országa bennünk is, és körülöttünk is, vagy a közösségünkben, a gyülekezetünkben, az egyházunkban. Aztán talán a negyedik ilyen nagy téma, amiért imádkozunk sokat, az pedig a világ. Az embertársaink, azok az emberek, akiket talán személyesen is ismerünk, vagy nem feltétlen ismerünk, csak tudjuk, mert halljuk a híreket, vagy egyáltalán tudjuk, hogy milyen helyzetek vannak a világon, azokért az embertársainkért, akik szenvednek a háborúság miatt, akár azért, mert lőnek ott, ahol ők élnek, rommá lövik az életüket, a házaikat, vagy azokért az embertársainkért, akiknek harc van az életükben, vagy a kapcsolataikban. Lehet, hogy nem fegyverekkel lőnek rájuk, de olyan békétlen közösségben, közegben élnek, támadják őket állandóan, mindenféle mondva csinált indokokkal, hogy talán nehezen tudnak helytállni, és ott van a szívünkön az ő életük, az ő sorsuk, talán ismeretlenül is, és nagyon sokat imádkozunk értük. Vagy azokért a világban lévő emberekért, akik szenvednek a más embereknek a szeretetlensége, önzése miatt. Bizony nagyon sok imádság száll az Istenhez, akár ebben a témában is. Nagyon sokat imádkozunk, imádkozhatunk dolgokért, helyzetekért, emberekért, egyházért, világért. Bizonyára testvérek sok mindent felidéztek most így gyorsan magukban ezek közül. Lehet, hogy valamelyik témában sokkal többet, van amelyikben kicsit kevesebbet, de hadd kérdezzem meg a mai ige hirdetési ige alapján, hogy vajon az ima témáink között ott van-e a Szentlélek is? Szoktunk-e imádkozni a Szentlélekért? Imádkozunk-e azért, hogy az Isten lelke jöjjön el, hogy az Isten lelke töltse be a mi szívünket, hogy az Isten lelke áradjon ki az egyházban, az evangélikusban is, meg a többiben is, áradjon ki az Isten lelke, ahogy a szélvihar végig söpört ott első pünköstkor, aminek aztán a hatására a tanítványok szíve megtelt Szentlélekkel, és oda csődült egy hatalmas nagy tömeg, hogy várja a kijelentést, az igét, és változzon az élete. Vajon imádkozunk-e a Szentlélek érkezéséért? Vagy ő érte nem nagyon, hanem inkább a többi témát vesszük elő az ima kéréseink során. Testvérek, hadd kérdezzem meg a mai ige alapján, hogy csak vágyakozunk az új életre, amit az Isten el tud végezni, meg tud adni a mi számunkra, vagy pedig hajlandók is vagyunk-e a Szentlélek által bűnbánatra, megtérésre, újjászületésre, amit az Isten szent lelke ki tud és ki akar munkálni a mi életünkben. Vajon kérjük-e az Isten lelkét, az Isten lelkének a jelenlétét, vezetését, akkor, amikor benne vagyunk a szolgálatban, akár hivatásosként, megbízott szolgálóként, akár úgy, mint gyülekezeti tag, önkéntesen, az Isten munkájában munkálkodva. És vajon tudjuk-e azt, hogy a Szentlélek nélkül semmit nem ér a szó vagy a tett, akár mennyire is csodálatos és kiváló, emberi mérce szerint. Lehet a legnagyszerűbb beszéd, Lehet a legnagyszerűbb, tehetségű szolgáló, emberi mérce szerint a legodaadóban végezheti a dolgát, a szolgálatát, de ha Isten szent lelke nélkül teszi, akkor az az egész, az ég egyat a világon semmit nem ér, megmarad az emberi szinten. Ima téma-e a Szentlélek? Testvérem, amikor most az előbb számba vetted a saját ima témáidat, ott volt-e közte ima témaként, hogy szoktam imádkozni a Szentlélekért? Megkockáztatom, hogy talán nem nagyon volt ott. Vagy egyáltalán nem, vagy sok minden volt, és hát úgy valahol a háttérbe talán még megfért. És testvérek, én azt gondolom, hogy most az ige hirdetési alapige kapcsán az Isten azt is meg akarja kérdezni tőlünk, hogy vajon miért nem ima téma számunkra a Szentlélek. Nem csak az, hogy ott van-e ima témaként, hanem hogyha nincs ott, akkor miért nincs ott ima témaként. Én azt gondolom, hogy azért, mert vagy egészen biztosan tudjuk, vagy érezzük, sejtjük, hogy ha a Szentlélek megérkezik, akkor nagyon valószínű az, hogy nem a mi elképzeléseink szerint fogja a dolgokat művelni utána. És mi szeretünk a mi elképzeléseink szerint, ahogy mi megszoktuk, ahogy nekünk kényelmes, amiben mi eligazodtunk, szeretünk azok között a keretek között maradni, és egyáltalán nem szeretjük az Isten meglepetéseit. Márpedig a Szentlélek, ha jön, akkor nem azért jön, hogy kiszolgálja a mi igényeinket, meg elvárásainkat, hanem azért jön, hogy azt mutassa meg, amit az Isten szeretne egy ember életében, vagy egy közösség, vagy egy nagyobb egyház életében elvégezni. És én azt gondolom, hogy azért nem imádkoznak ma sokan a hívő emberek közül a Szentlélekért, mert ezt nem akarják megkockáztatni. Sokkal jobb a biztos keret, amiben én már eligazodom, mint az, hogy megengedjem az Istennek azt, hogy ő esetleg átrendezze a dolgokat. Nagyon érdekes volt tegnap, akik itt voltak az alkalmunkon, ugye délután volt ez a bibliaismereti játék. Kinn az udvaron asztaloknál voltunk, és az egyik feladat az az volt, hogy borítékban összevágott kis cetliken betűket kaptak meg a testvérek, és ebből a betűkből kellett megtalálni a megfejtést. Meg volt a papíron, hogy egyébként mire keressük a megfejtést. És kiosztottam a borítékokat, testvérek kiborították az asztalra, nagy, lelkesen, jaj, de jó, izgalmas, és abban a pillanatban jött egy szélfuvallat. Fölkapta a betűket, és akkor nem minden asztalnál, van, akik nyugodtan el voltak az asztalnál tovább, van, akinek az összes betűjét elvitte. És mi történt ekkor? Volt, aki reklamált, így nem lehet, elvitte, nem tudunk mit csinálni. Volt, aki fölpattant és szaladt a betűk után, és visszahozta. Volt, aki megtalálta az összes betűt, volt, aki nem találta meg az összes betűt. Testvérek, ebben nagyon komoly üzenet volt, és ezt akkor is elmondtam, hogy a Szentlélek szele az pontosan ilyen, hogy kimozdít, ha jön, akkor az lehet, hogy fölborítja azt, amit mi éppen ott tevékenykedünk, de akkor az a kérdés, hogy én hogy reagálok erre? Reklamálok, hogy nekem ez így most már nem kényelmes? Akkor kimaradok az Isten munkájából. De ha mozdulok és ugrok, akkor benne leszek abba, és el tudja végezni az Isten rajtam keresztül, amit akar. És lehet, hogy az a feladat nem változik. Amit az Isten rám akar bízni, azt ugyanúgy rám bízza, akkor is, hogyha átrendezett dolgokat közben. És akkor is, hogyha esetleg valamelyik tényező hiányzik belőle, amiről azt gondoltam, hogy meg kell, hogy legyen. Akkor azt várja tőlem, hogy legyek leleményes. Akkor találjam ki azt az egy betűt, ami hiányzik. Ha egy betű hiányzik egy szóból, attól még ki lehet találni, hogy mi lehet a megfejtése annak, nem? Óriási üzenet volt ebbe, pünkösdi üzenet. Hogy az Isten szent lelke ilyen. Nem lehet, hogy azért nem imádkozunk a Szentlélekért, mert ez nekünk annyira nem szimpatikus. Mi ilyet nem akarunk. Mi tudni akarjuk a kereteket. Inkább ne jöjjön az a Szentlélek, csak legyen kényelmesebb az életünk. De akkor üres marad az életünk, ha a Szentlélek szele nem fúj át rajta. Vagy a másik, ami miatt talán nem imádkozunk a Szentlélekért. Mert pontosan tudjuk azt, hogy ha jön a Szentlélek, akkor nem biztos, hogy azt fogja mondani, amit én hallani akarok. Nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Lehet, hogy rá fog mutatni arra, hogy te most nem építed az Isten országát, hanem rombolod azzal, amilyen vagy, vagy ahogy megéled a kereszténységedet. És ezt nem biztos, hogy akarom hallani. Inkább nem imádkozom a Szentlélekért, inkább ne jöjjön az a Szentlélek, mert én ilyet nem akarok hallani tőle. De akkor nem is fog megváltozni az életem. És akkor nem fogok tudni eszközzé lenni az Isten kezében. Akkor nem fog történni semmi, amit az Isten egyébként el tudna és el akarna végezni az életemben. Szentlélek nélkül akkor nem fog menni. Miért nem ima téma a Szentlélek? Még egy dolog. Azért, mert talán ezt is tudjuk, hogy ha a Szentlélek mond valamit, akkor ott engedelmeskedni kell. Ha nem engedelmeskedek, akkor annak meg lesz a következménye. A legmegrendítőbb példa erre az esetre Saul királynak a története. Emlékszünk rá, hogy mi volt Saullal? Ő volt Izrael népének az első királya. Amikor az Isten kiválasztotta őt, és a próféta felkente őt királynak, akkor Isten lelke betöltötte. Profétált is, az Isten lelkének vezetése alatt állt. Egy fantasztikus királya volt egy darabig Isten népének. És hol csúszott félre a dolog? Amikor engedetlenné vált. Ha valaki szeretne ebbe elmélyedni, két ige helyet mondok. 1 Sámuel 13 és 1 Sámuel 15. Az első, 1 Sámuel 13, amikor a filiszteusokkal kellett harcolnia Saulnak, illetve a népének, túlerővel szemben esélyük sem volt, akkor az volt, hogy kérjük az Isten segítségét. Majd jön a próféta, bemutatja az áldozatot. És teltek múltak a napok, és Sámuel próféta nem érkezett meg. És akkor Saul úgy döntött, hogy nem lehet várni, majd én elintézem. És akkor ő bemutatta az áldozatot. És alig, hogy végzett az áldozat bemutatással, megérkezett Sámuel próféta, és azt mondta, hogy vétkeztél az Isten ellen. Mert olyanba nyúltál bele, ami nem a te kompetenciád. Nem a királynak kellett az áldozatot bemutatni. Az a próféta feladata volt. A királynak meg kellett volna várni azt, hogy megjöjjön a próféta, és az Isten cselekedjen. És akkor annyit mondott akkor Sámuel neki, hogy az Isten most megerősíthette volna a királyságodat, de engedetlen voltál. De akkor még nem vette el tőle a lelket. Hanem 1 Sámuel 15-ben a másik nagy csata Amálék ellen. Úgy indul el Amálék ellen harcolni Saul király, hogy Sámuel próféta azt mondja neki, hogy az Isten mondja, hogy menj, harcolj az amálékiekkel, legyőzöd őket, és amikor legyőzted őket, akkor mindent ki kell írtani. Semmit nem szabad megtartani, sem a javakból, sem az ellenséges emberekből. Mert ezek a javak, vagy ezek az emberek tönkre tehetik az Isten népét. És akkor mit csinál Saul? Legyőzi az ellenséget, és a zsákmány legjavát megtartják. Na nem áll mindent odaadni, ez azért valami csak belefér, nem? Meg a királyt is meghagyja. És akkor jön Sámuel próféta, és azt mondja, hogy elvetett téged az Isten. Mert olyat tettél, hogy tudtad, hogy mit mondott az Isten, és szembe mentél az Isten akaratával. Ha te az Isten népének a királya vagy, az Isten népének a vezetője, nem mehetsz szembe nyíltan az Isten akaratával, így. És mit mond akkor Saul király? Akkor vétkeztem. Igen, persze, vétkeztem. Akkor gyorsan mutass be áldozatot, hogy jóvá tegyem a bűnömet ezzel. És azt mondja erre Sámuel próféta, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Hiába jössz az Úr oltárához ilyen szívvel, ha engedetlen voltál az Istennek, és azt hiszed, hogy ezzel le lehet tudni az Istent, az egész semmit nem fog érni. Elvetett téged az Isten, és elveszi tőled a Szent Lelkét. És olyan döbbenetes, hogy ezután azt mondja Saul, hogy igen, oké, de legalább gyere oda velem az oltárhoz, hogy a nép ne tudja meg, hogy a nép azért még tiszteljen. Elveti őt az Isten. És neki az a legfontosabb, hogy de az emberek ne tudják meg, hogy az Isten engem már elvetett magától. És elveszi tőle Isten a lelket. Hogy folytatódik Saul története? Dürohamai vannak, megszállja a gonosz szellem, olyan dolgokat művel, Dávid szenvedi el ezt a leginkább, hogy mi a következménye annak, ha Isten elveszi az ő lelkét attól, akinek egyébként előtte már odaadta. És nem véletlen, hogy Dávid, amikor évekkel később Betsábéval azt a súlyos bűnt elköveti, a paráznaságot, a gyilkosságot, és imádkozik, és térdre borul az Isten előtt, akkor mit imádkozik? Hogy ne vessel engem orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Ő pontosan tudta, ő látta azt, hogy mi lesz egy emberből, ha az Isten elveszi tőle a lelkét. És tudta azt, hogy itt nincs más esély, mint térdre borulni, könyörögni, bűnbánó szívvel. És az Isten megbocsátott Dávidnak. És újjátette az ő életét, és nem vette el tőle a szent lelket. Testvérek, nekem annyira megrendítő személyes élményem volt, amikor a kecskeméti gyülekezettől búcsúztam. A búcsú Isten tiszteletem után ezt a történetet idéztem föl az ottaniaknak, mert az volt bennem, hogy én megértettem az Isten akaratát. Nem értem, hogy mit akar kezdeni velem. Miért hoz el valahonnan, és miért nem mutatja meg rögtön, hogy hova akar vinni? Miért hoz egy olyan helyzetbe lelkészként, az Úr szolgájaként, érteégő szívvel, ami nem egy szokványos útja egy lelkésznek? De megértettem, hogy el akar onnan hozni. És hogyha én most engedetlen leszek az Istennel, akkor el fogja venni tőlem a szent lelkét. Testvérek, én tudtam azt, hogy amikor fölmegyek a szószékre, akkor szól az Isten. Az Isten lelke ott van az ige hirdetésekben. És maradhattam volna abba a kényelmes életbe, és elbűvölhettem volna az embereket a régiből, abból, persze, az egyházban meg lehet ezt tenni. De hogy Isten szent lelke nem lett volna ott tovább az ige hirdetésekbe, az egyszer biztos. És ezzel nem lehet játszani. És aztán Isten megmutatta azt, hogy ő pontosan tudta, hogy mit és hogyan akar elvégezni, és mi a terve, és mi a célja, és mit akar munkálni. És nem mindent látok még, egy pontig látom, hogy miért volt erre az Istennek szüksége. De ott volt bennem, hogy a szent lélekkel nem lehet játszani. Mert ha azt Isten elveszi attól, akinek egyszer odaadta, akkor az tragédia. Nem csak annak az embernek az életére, de annak a közösségnek az életére is, aki annak az embernek a gondjaira bízott az Isten. Ezzel nem lehet játszani. És amikor nem imádkozunk szent lélekért, testvérek, akkor szerintem valahol az van bennünk, hogy pontosan tudjuk, hogyha nekünk mond ilyet az Isten, és a mi életünket forgatja föl fenekestől, mert egészen mást fog kimunkálni, mint amit mi várunk tőle, akkor az nekem nem fog tetszeni, és nem biztos, hogy akarok neki engedelmeskedni, inkább nem akarom hallani, hogy mit mond. De azzal ugyanúgy halálra ítélem magamat is, meg a többieket is. Meg akadályává válok az Isten munkájának. Mit mond Jézus? Imádkozzatok. De ne csak a dolgokért, hanem külön kiemeli azt, hogy imádkozzatok a Szentlélekért. Amikor a tanítványai látták őt imádkozni, akkor azt látták, hogy valami olyan bensőséges kapcsolatban van az Istennel, valami olyan dolog történik, amikor ő imádkozik, hogy vágytak arra, hogy ebbe részük legyen. És akkor Jézus adott neki segítséget. Elmondta a mi atyánkot, hogy így imádkozzatok. Elmondott több mindent az imádkozással kapcsolatban, amivel bátorította őket. És elmondta azt, hogy imádkozzatok a Szentlélekért. És aki imádkozik a Szentlélekért, az biztos lehet abban, hogy az Isten megadja neki, meghallgatja az imádságát. és akkor el tudja kezdeni azt a munkáját az ember életében, amit ő szeretne az ő üdvösségére is, meg javára, meg a többiekére is, aki rá van bízva, vagy köré van rendelve. Testvérek, miért kell imádkozni a Szentlélekért? Azért, mert Jézus azt mondta. Jézus mondta ezt, hogy imádkozzunk a Szentlélekért. Te kész vagy-e komolyan venni Jézusnak ezt a szavát? Kész vagy-e imádkozni a lélekért? És kész vagy-e engedelmeskedni a léleknek akkor, amikor ő szól és cselekszik? Pünkösdi történet, amit hallottunk itt, meg a flanelek kapcsán fel is idéztük már az elején is, az olyan helyzetben történt, hogy a tanítványok összegyűltek Jézus mennybe menetele után, és imádkoztak. Az nincs benne az igében, hogy konkrétan miért imádkoztak, de várták a lelket, hiszen Jézus megígérte, hogy el fogja küldeni a pártfogót, és együtt maradtak, és imádkoztak. És akkor áradt ki rájuk a Szentlélek. És megtöltötte őket a Szentlélek erővel, bátorsággal, tiszta igével, és aztán odaléptek azokhoz az emberekhez, ezzel a bátorsággal, erővel és tiszta igével, akikhez egyébként soha nem mentek volna oda. És hirdették az evangéliumot. És beszéltek Jézusról. Beszéltek Jézus haláláról és feltámadásáról. És elmondták azt, hogy ti feszítettétek meg az Isten fiát. A ti bűnötök miatt jutott az Isten fia a keresztre. És akik hallgatták, azokat szíven találta ez a prédikáció. És elkezdték kérdezgetni, hogy mit tegyünk most. És jött a válasz, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Szíven találta őket, azokat az embereket az evangélium. A tiszta ige, Jézus Krisztusról szóló bátor bizonyságtétel. Testvérem, téged szíven talál az ige? Szíven tud még találni az evangélium? Akkor is, hogyha évek vagy évtizedek teltek el a megtérésed óta? Szíven tud még találni ez az ige? Felteszed még azt a kérdést, hogy mit tegyek most? És hogyha felteszed és megkapod a választ, akkor kész vagy engedelmeskedni az Istennek? Ha nem, akkor teljesen fölösleges áhítozni az új életért, mert akkor nem fog megtörténni. Akkor kár sóhajtozni és vágyakozni az Isten megújító munkájára, mert akkor te leszel az akadálya annak, hogy ezt az Isten elvégezhesse. És akkor kár keresni a válaszokat a jövőddel kapcsolatba, mert akkor nem fogod hallani az Isten válaszát, mert ezzel te magad zártad el, tettél egy fülvédőt a füledre. Kész vagy-e? Szíven talál az ige? Felteszed-e a kérdést, és kész vagy-e engedelmeskedni az Isten szavának? Engeded-e, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon? Pünkösd a lélek kiáradásának az ünnepe. 50 nappal húsvét ünnepe után szoktuk megünnepelni. Azért ekkor, mert amikor ez először megtörtént, akkor ez volt a dátum. Lehet olyan a mai igehallgatók között, akár a közöttünk lévő igehallgatók között is, akinél egybeesik ennek a megtapasztalása, átélése a pünkösd ünnepével. De nem a dátum számít. Nem a dátum, hogy ennek pünköstkor kell megtörténnie, hanem az számít, hogy jöjjön az Isten szent lelke, hogy életet támasszon az Isten szent lelke, hogy növekedést munkáljon az Isten szent lelke bennünk is, és közöttünk is. És nagyon fontos komolyan venni az Úr Jézus szavát. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Imádkozzunk. Jöjj, Szentlélek! Érintsd meg a szívemet. Munkáld bennem az engedelmességet. Jöjj, Szentlélek, az én szívembe és az én testvéreimnek a szívébe. Adj új életet, Uram! Töröld ki mindazt a szívünkből, az életünkből, ami neked nem tetsző, ami nem a te országodat építi. Add meg nekünk mindazt, ami viszont üdvösségünkre és mások üdvösségére van. Jöjj, Szentlélek! Vigyél oda minket, egyen-egyenként és közösségként is, Krisztus keresztjéhez. Vigyél oda minket az oltárhoz. Hadd hozzuk ne az áldozatunkat, hanem az engedelmes, bűnbánó szívünket. Jöjj, Szentlélek, tégy csodát. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. Holnap nem lesz Isten tisztelet, hiszen most szombaton és vasárnap tartottuk pünkösdi alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, a 139. Zsoltár következik, szeretettel várjuk az asszonytestvéreket erre az alkalomra. Csütörtökön 6 órakor ugyancsak a kisházban bibliaórát tartunk, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk együtt, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz, ez azt jelenti, hogy istentisztelet előtt 9:40-től imaórára gyűlhetünk össze, szeretettel hívjuk erre is a testvéreket. 10 órakor pedig istentisztelet lesz itt a templomban, gyerekóra pedig a kisházban. Megjelent a gyülekezeti hírlevelünknek a legfrissebb száma. Tegnap már elkezdtük osztogatni, ha valakihez még nem jutott el, vagy tegnap még nem volt itt közöttünk, akkor fogadja szeretettel ezt tőlünk. Bátran vihetünk belőle akár több példányt is. Ebben most 3 bizonyságtétel olvasható, hogyha van a szívünkön olyan, akit szeretnénk ezzel megajándékozni, erősíteni, vagy úgy érezzük, hogy talán ez segítene az illetőnek, hogy az Úr felé elinduljon, vagy egy következő lépést megtegyen, akkor ez a hírlevél akár ebben is egy áldott eszköz lehet. Ugyanígy a hírlevélben találhatók az alkalmak is, a programok, egyrészt a gyülekezeti szervezésű és missziói alkalmak, a biatorbágyi alkalmaknak a dátuma is benne van, a Pilis Csabai Csendes Hétnek a dátuma is, arra még 1-2 napig lehet jelentkezni, aztán az a jelentkezés már zárul, illetve a gyülekezeti táboraink, a Görögszállási Gyerekhét és a Bodrogkeresztúri Gyerekhétnek az időpontja is. Ezeket is tartsuk számon, és írjuk be a naptárba, hogy ha lehet, akkor vegyünk részt rajta. Iccés István új igehirdetés kötete, ami nemrég jelent meg a Világ világossága címmel. Most kaptunk még plusz példányokat, tehát ha valaki még eddig nem tudott venni, pedig szeretett volna, akkor 1000 forintos áron hátul lehet ebből vásárolni. Az istentiszteleti felvételek, fotók gyülekezeti honlapunkon elérhetők, a tegnapival még nem volt időm foglalkozni, de arról is készültek, és az is majd meghallgatható lesz hangfelvételként, illetve a mai istentiszteletek is, a nyírteleki is, és a kisvárdai is. Bátorítom a testvéreket, hogy akinek van bizonyságtétele, és ezt az istentisztelet keretében megosztaná a testvérekkel istentisztelet előtt, akkor bátran lehet ezt jelezni. Illetve még egy dolgot szeretnék a végére mondani. Nagyon-nagyon hálás a szívem a tegnapi napért, és nagyon köszönöm azoknak a testvéreknek, akikkel azt élhettem meg, hogy akinek a szíve az Úré, az erőn felül is képes szolgálni és építeni az Isten országát. Egy maroknyi kis csapat dolgozott itt tegnap, de valami elképesztő, hogy micsoda munkát végeztek, és tényleg annyira jó volt ebben a szolgálatban benne lenni. Jól elfáradtunk, úgyhogy egy nagyot kell aludni majd, hogy testileg kipihenjük magunkat, de lelkileg fantasztikus volt, és jó volt ezt megtapasztalni, hogy Isten tud használni bennünket a magunk esendőségével, gyengeségével. Tegnap nagyon jó volt ima közösséggel indítani a napot, de aztán akkora volt itt a felfordulás délután, hogy nem tudtuk ima közösséggel befejezni. Most az van a szívemen, hogy ha vége az Isten tiszteletnek, akkor szeretném kérni, hogy aki tud maradni a tegnapi szolgálók közül ima közösségre, az maradjon itt, illetve aki nem volt itt tegnap, de szeretne az ima közösségbe bekapcsolódni, természetesen azt is szeretettel várjuk, itt maradnánk még akkor a templomban egy rövid időre együtt imádkozni. A másik a tegnapi naphoz kapcsolódóan nagyon finom volt a gulyásleves, és nagyon bőséges, és a maradékot én egy fazékban elvittem tegnap, és betettem a hűtőbe, mert erre nem voltunk felkészülve, legközelebb fogunk rá gondolni, hogy befőttes üvegeket ide fogunk készíteni, hogy tudjunk a maradékból a testvéreknek adni. Én most elhoztam egy hűtőtáskába a tegnapról megmaradt nagyon finom gulyáslevest, 2 nagyobb és 4 kisebb üvegben található. Aki ebből szívesen vinne, volt, aki már jelezte, hogy ezt szeretettel elfogadná, az nagyon kérem, hogy ezt fogadja el, mert nem tudjuk egyébként tárolni, és akkor így szeretnénk a testvéreknek ezt odaadni. Tehát ezt is mindenképpen akkor vigyük magunkkal. És imádkozzunk Szentlélekért, és imádkozzunk azért, hogy amit az Isten akár most ezen a hétvégén elvégzett bennünk és a gyülekezetünkben, az adjon egy olyan lendületet, erőt, útmutatást mindegyikünknek, hogy az Isten tovább tudja vinni az ő munkáját, és mi magunk ne akadályai, hanem eszközei lehessünk ebben, hogy épüljön az ő országa, és hogy minél több embernek az élete megváltozhasson. Most pedig akkor az úrvacsorára készülhetünk, hiszen van mit letenni az Úr oltáránál, a keresztnél, hogy tiszta lappal, bűnbocsánatot nyerve mehessünk tovább, és állhassunk be új szolgálatokba is akár. Az úrvacsorára a 308-as ének első versével készülünk. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. 11-es liturgiát fogjuk majd énekelni. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola ezt tanítja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád? Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, te szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. Vigyük csendben az Úr elé imádságban, amit szeretnénk most itt hagyni a keresztnél. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert elküldted szent lelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Thank you.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Imádkozzunk. Drága Urunk, olyan hálás a szívünk azért, mert Te élő Úr vagy, aki ma is élő módon cselekszel. Köszönjük Neked mindazt, amit a mi életünkben elvégeztél. Köszönjük Neked azt, hogy egyszülött fiadat odaadtad értünk a mi bűneinkért. Köszönjük azt, hogy aki hittel jön hozzád, és leborul a Te keresztednél, annak valóban bűnbocsánata és örök élete van. Köszönjük Neked azt, hogy aki imádkozik lélekért, azt Te betöltöd a Te szent lelkeddel. És köszönjük azt, hogy Te tanítgatsz minket arra, hogy mit jelent veled járni, a Te lelked vezetése alatt élni, mit jelent elengedni azokat az elvárásokat, elképzeléseket, amelyek fogva tartottak bennünket. Köszönjük Neked, Urunk, azt a szabadságot, amit egyedül Te tudsz kimunkálni lelked által. Imádkozunk hozzád, Urunk, önmagunkért, Imádkozunk embertársainkért, imádkozunk gyülekezetünkért, és imádkozunk ezért a világért. És különösen is köszönjük neked, Urunk, hogy most két témában hálaadással állhatunk meg még előtted. Hálát adunk neked azért, hogy János bácsit kihoztad a kórházból, megerősítetted, és tegnap is itt lehetett, és ma is úrvacsorázhatott. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondod volt rá, és kérünk téged érte is, és Margit néniért, hogy vigyázz rájuk, erősítsd őket, és amíg lehet, addig tartsd itt közöttünk őket, hogy tudjanak az ő hitükkel, szeretetükkel szolgálni közöttünk. És olyan hálás a szívünk, Urunk, a tegnapi napért, mindazt, amit elvégeztél itt a mi szívünkbe, és a jelenlévő testvéreknek a szívében is, és ezen keresztül majd készítesz a gyülekezetünk épülésére is. Olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, ezért, és olyan nagy bennünk a várakozás, hogy meglássuk azt, hogy mi a te következő lépésed, mi a te akaratod még a mi életünkre, vagy a gyülekezetünkre vonatkozóan. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy aki nehéz helyzetben van a testvérek közül, akármilyen oknál fogva, akár egy betegség, akár valamilyen veszteség miatt, az is bizonyos lehet abban, hogy te nem ejtetted előtt, hogy te szorosan tartod a te kezedben, és hogy készíted a megoldást számára, és hogy neked jó terved van az ő életére, és akik téged szeretnek, azoknak minden a javára válik. Urunk, köszönjük neked, hogy így bízhatunk rád mindent, ami a szívünkön van. Azt is, amit elmondunk hangosan, és azt is, amit csak te hallasz meg, mert csak a személyes imádságunkban jön elő. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kérhetjük a te áldásodat. Amen. Testvérek, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Legyen a megfeszített Krisztus, a feltámadt élő Úr, és az a Szentlélek, akit ő kiáraszt ránk életünk középpontjában. Tegyünk bizonyságot az Isten munkájáról, amit ő elvégzett, és amit ő képes a mi esendő kis gyarló emberi életünkkel is kimunkálni. Akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, akár a családi közösségben, akár a gyülekezeti közösségben, akár abban a közösségben, amiben állított bennünket az Isten megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Erős vár a mi Istenünk, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, és aki teheti, maradjon még egy ima közösségre.